Drága, drága családom, mi egy család vagyunk Jézus miatt. És az a fórum, vagy felület, vagy hely, ahol az egyik hely, ahol leginkább megtapasztaltam ezt az elmúlt hónapokban, az a házi csoportunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy adta nekünk ezeket a kis sejt közösségeket itt a gyülekezetben. És tegnap meséltem valakinek, hogy igazából ezen keresztül egy más módon mutatja meg nekem az ő szeretetét, azt, ahogy, és azt is, ahogy ő munkálkodik bennünk. És nagyon nagy áldás ez, és Isten annyira közel hoz minket így a házi csoporton belül, és ha egy házi csoport része vagy, akkor van egy olyan kis csapatod, ahol megtapasztalhatod ezt a közelebbi kapcsolatot hívőkkel. Lehet, hogy nem vagy még házi csoportnak része. Itt, amikor összegyűlünk, ezen keresztül Isten nagyon sok áldást ad nekünk. Amikor összejövünk a házi csoportban, Isten szintén nagyon sok áldást ad, de más módon. Úgyhogy a kettő az így kiegészíti egymást. Isten tisztelet, és az, hogy része vagyok egy kis csoportnak, egy kis magnak, egy kis sejtnek. És annyira jó így gondolni így a gyülekezetre, hogy mi egy család vagyunk, közelebb vagyunk egymáshoz, mint gondolnánk. János apostol, csak hadd olvassak fel pár verset. János apostol az élete vége felé. Írt egy levelet. Többet is, de az egyikben tulajdonképpen arról a konklúziójáról beszél, hogy az életben, a hívő járásban, így ami így a legfontosabb, az a szeretet. Az a szeretet. A szeretet az valami, amit, hogy elkezdünk Istennel járni, és így haladunk, tudod, könnyen azt mondjuk, hogy jó, szeretet, oké, ez jó dolog, de nagy dolgokat kell csinálni, meg kell változnom, kell, hogy legyen egy szolgálatom, és ez része az életünknek egyébként. De aztán ahogy egyre érettebbé válunk, így rájövünk arra, Isten igéből bátorítva, hogy rájövünk, hogy igazából, ami igazán számít, az, hogy Isten szeretete nyilvánul meg közöttünk. Isten szeretete nyilvánul meg közöttünk. Ott abban a kapcsolatban lehet, hogy ott van egy gyenge hívő, lehet, hogy ott van egy hívő, aki akár kudarcokat vall folyamatosan, ott van egy hívő, akin csak tudod, nem látszódik olyan dicsőségesen Jézus. De láthatok többet ennél. És nézhettek rá úgy, és ha én vagyok ez, akkor nézhetsz rám úgy, hogy Isten szemén keresztül. Az a szeretet, ami kitart végig. Az a szeretet, ami nem ítél el. És János apostol az első levelében nagyon sokszor így visszatér ehhez, a szeretetre. És ma, ahogy olvastam, csak kihúztam azokat a részeket, ahol ezeket így, ahol ezekre így mindig visszatér. Tehát 1 János 3.11, mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Aztán 18-as, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. 20-as vers, valahányszor vádol minket a szív, mert igen, a 19-es verstől, erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg a szívünk előtte, valahányszor vádol minket a szív, mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Hogy mi az, amire neked és nekem ma nagyobb szükségem lenne, ha nem az, hogy megnyugodjak Isten szeretetében. Megnyugodjak Isten kegyelmében. Ezt mondja ez a vers. Hogy ebben nyugszik meg a szívünk. És János apostol, rajtlan keresztül Isten, tudod, ezt emeli ki nekünk. Hogy figyelj gyermekem, itt vagyok az életem végén, lehet, hogy ott ül egy székben, lehet, hogy már nagy szakálla van, nem tudom, hosszú ruhája, alig tud akár már beszélni, de és azt mondja, hogy Istennel jártam egész életemben, amit igazán megtanított nekem Isten, az az, hogy szeretet köztünk. Huszonhármas vers vége, szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aztán a 4-es fejezet, 7-es vers, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És olyan jó ez a visszatérve a 3. fejezet, 18-as verséhez, hogy ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És azt gondolom, hogy például a házi csoport az egy olyan eszköze Istennek az életünkben, ahol tanuljuk ezt, hogy mi is a szeretet. Hogy elsősorban nem a szavak, elsősorban, vagy nem a külsőségek, hanem ennél több. Hogy belül történik valami, belül megértünk valamit, belül elvégez valamit Isten. És milyen jó, hogy ma is megnyugodhatunk az ő kegyelmében. Két lehetőségünk van, vagy a törvénynek a talaján állni, ahol megpróbálom Istennek bizonygatni, hogy én mennyire szeretem őt, vagy mennyire méltó vagyok a szeretetére. Ez a törvénynek a talaja, ahol ezen dolgozom, hogy Isten, és nem tudom, észrevetted, de sokszor észre se vesszük, hogy próbáljuk Istennek felhozni különböző dolgokat, amivel próbáljuk igazolni magunkat előtte, hogy Istenem, olvastam Bibliát, látod? Isten, most úgy jól érzem magam, látod? Méltó vagyok arra, hogy szeress. Ezt így nem mondjuk, de azt gondoljuk, hogy most akkor Isten szeret minket, mert úgy érezzük, hogy szeretjük őt, úgy érezzük, hogy fel vagyunk épülve, és ehhez kapcsoljuk azt, hogy ő szeret. És aztán ott van a kegyelemnek a talaja. Azt mondja az ige, hogy erősödjünk meg a kegyelemben, ahol arra tekintek, amit Jézus tett, megértem. Ahol nem arra appellálok, amit én tudok tenni, ahogy próbálok dolgozni, próbálom egy szinttel feljebb verekedni magam, egy szinttel feljebb dolgozni magam a létrán, hanem ezt, azt mondta Pál, hogy én ezt félreteszem, tudod, kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit azért tettem, hogy Istennel elfogadtassam magam. És átlépek erre a talajra, ahol elfogadom azt, hogy kegyelemből vagyok a Isten gyermeke. Kegyelemből vagyok szeretve. A kegyelem miatt vagyok szeretve. És megállok dolgozni magamban. megállok magam abban, hogy magamban gyártsam a jó cselekedeteket, belül és kívül. Hogy próbáljam Isten előtt elfogadhatóvá tenni magam. És ezeket kárnak és szemétnek ítélem, és felnézek Jézusra. És az az izgalmas, hogy amikor a kegyelem talaján állok, akkor irgalmas vagyok a mellettem lévővel, a testvéremmel, veled. Amikor a kegyelem talaján állok, mert én is azt fogadom el Istentől. Azt az irgalmat fogadom el Istentől. Elfogadom azt az irgalmat, amit ő felém nyújt. Tudod, honnan tudjuk észrevenni, hogy a törvénynek a talaján állunk? Onnan, hogy megítélünk másokat. Ez így együtt megy. Ha ítélkezés van a szívemben, az azt jelenti, hogy magam felől is ítélkezek. Ha megítélek valakit, egészen biztos, hogy magamat is elítélem. Ugyanannak kapcsán. Még azt mondja Isten nekünk, hogy figyelj, erősödj meg a kegyelemben, gyökerezz meg az én jóságomban. És amikor itt állok, és ebben növekszem, és ezt fogadom el, akkor csak tudok sok kegyelmet adni. Sok irgalmat adni. Úgyhogy ma Isten szeretné, hogy így megpihenjünk az ő kegyelmében, és Isten szeretné, hogy holnap megpihenjek az ő kegyelmében. Minden az ellen dolgozik, hogy rábízzam magam a kegyelemre. Nem tudom, hogy így felismerted-e már, hogy mikor Isten így mosolyog rád. Hogy hangzik ez a mondat? Hogy érint ez a mondat téged, hogy Isten mosolyog rád? Gondolkodtál már ezen? Hogy Istennek öröme van benned. Hogy Isten izgatott felőled. Tudod, hogy Isten mosolyog rád. Hogy Isten akarja, hogy ezt felismerjük a hétköznapján kellős közepén, hogy ő mosolyog ránk. És tudjátok mit? Akkor kezdjük el megismerni igazán Istent, amikor ott vannak ezek a felismerések az életünkben. Mert Isten nem egy haragos szülő. Nem egy haragos szülő, aki lelkiismeret, furdalás, okozás által akar minket tanítani. Vagy nem egy haragos szülő, aki mindig a hibáinkkal szembesít. Ő egy olyan atya, aki mosolyog rád, aki mikor rád tekint, örül. És minden az ellen dolgozik, hogy ebben ezt megtapasztaljuk, vagy ebben éljünk. Magunkhoz más szavakat szólunk, igaz? Beszélünk folyamatosan magunkhoz. És Isten akarja, hogy megerősödjünk a kegyelemben. És olyan szavakat szóljunk magunkhoz, amilyeneket ő szól hozzánk. Úgyhogy a 32. Zsoltár első és második verse. Így szól, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Na ez az, amit mi általában, vagy hogy is mondjam, ez az, amit mi nehezen hiszünk el. Egyetértetek-e velem? Aki egyetért velem, kérlek, emelje fel a kezét, csak hogy érdemes erről beszélni. Hányan érezzük azt, hogy kihívás ezekkel a gondolatokkal élni? Hogy a hamisságon megbocsáttatott, és a vétkem elfedeztetett. És hogy az Úr nem tulajdonít nekem bűnt. Általában más szavakat szólunk, és beszélünk magunkhoz. De ugyanakkor mindannyian vágyunk a tisztaságra. Mindannyian vágyunk a megkönnyebbülésre. Mindannyian vágyunk arra, hogy tiszták legyünk. És Jézus ezért jött el. És a tisztaság az a megbocsátásból fakad. Az a tisztaság, amire vágyunk minden nap a lelkünkben, ez a megbocsátásból fakad. Abból a megbocsátásból, ami a tiéd és az enyém. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Úgyhogy így, tudod, Isten feljogosít minket arra, hogy élhessünk egy olyan életet, ahol szabadok vagyunk, ahol megtapasztaljuk a tisztaságot, ahol megtapasztaljuk a szabadságot. És olvastam ma 1 Korintus 14-et, kérlek, még ide lapozzunk. És azon gondolkodtam, hogy Isten kiosztott nekünk szellemi ajándékokat, vagy szolgálati ajándékokat. Minden hívőnek van legalább egy ajándékja. Szellemi ajándéknak is mondják, vagy nevezi az ige. Amit arra kaptunk, hogy használjuk és építsük Krisztus testét. És itt 1 Korintus 14-ben azt látjuk, aláhúzogattam itt is, hogy azokat a szavakat, vagy azt a szót, hogy épülés, vagy építés. 1 Korintus 14, ez az építésnek a fejezete. Előtte vannak fejezetek a Bibliában. A 12. fejezet például ezekről a szolgálati ajándékokról beszél. Hogy milyen ajándékok vannak, amiket a Szent Szellem kiosztott a gyülekezetnek. Neked és nekem. És aztán a 13. fejezet az a szeretetről beszél. Szeretetről szól. Pál egy egész fejezetet, hát a mi beosztásunk szerint, egy elég hosszú szakasz szentelt annak, hogy a szeretetről beszéljen, és arról, hogy a szeretet mennyire a kulcs, hogy a szeretet mennyire legelől van, hogy a szeretet mennyire a legfontosabb. És aztán 14-es fejezetben beszél az építésről. És ezt így látva, tudod, azt mondhatjuk, hogy az ajándéknak a használata az nem elválasztható Isten szeretetétől. Hogy az ajándék az Istennek a szeretetével van táplálva. Istennek a szeretetével van tüzelve. És ezek a fejezeteken keresztül azt kell látnunk, hogy lehet ajándék, de lehet, hogy nincs ott a szeretet. Igaz? A korintusi gyülekezet egyébként egy olyan gyülekezet volt, ahol az ő gyülekezetnek egy időszakában tudod, csak felemelték az ajándékokat, azoknak a használatát, büszkék voltak rá, hogy ajándékaik vannak, de az építést, a szeretetet, azt valahogy félretették. És csak bátorítani akarok erre ebben a pár percben, hogy neked is van egy ajándékod, amit Istentől kaptál, azért, hogy Isten rajtad keresztül megáldjon minket. Kaptál legalább egy ajándékot, amit Isten azért adott neked, hogy használd. 1 Korintus 12:7-ben azt olvassuk, hogy a szellem megnyilvánulását mindenki azért kapta, hogy használjon vele. És ahogy itt vagy, és része vagy ennek a közösségnek, és Isten gyermeke vagy, csak tudd, hogy van valami, van legalább egy dolog az életedben, amit Isten adott neked, amivel használni akar téged. Biztos, hogy kaptál legalább egyet. Újjászülettél, és Isten adott neked legalább egy ajándékot. És ez az ajándék, ez az építésre adatott. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát ez nehéz elhinnem, vagy hogy van ez, vagy miért is van ez. Tudod, csak hidd el ezt. És aztán mondd azt Istennek, hogy Uram, én akarok ezzel akkor valamit kezdeni. És most ebben a pár percben csak így felemeljük ezt a dolgot, hogy Istentől van egy ajándékod. Legalább egy ajándékod. És nekünk, Krisztus testének szükségünk van arra, erre az ajándékra. És aztán, akik még akár nincsenek itt, szükségük van arra, hogy beleállj ebbe az ajándékba, és itt által használd, kezd el használni, kezd el megtalálni és felfedezni. És mostanában ugye elég sokat hallunk erről, hogy az új és a régi. És ott lehet a kérdés bennünk, hogy hogyan élhetek ebben az újban. Hogyan élhetek ebben az újban. És lehet, hogy akár az ajándékok kapcsán azt mondod, hogy hát nehéz elhinnem, hogy engem Isten tud használni. Nehéz elhinnem, hogy én fontos vagyok, és hogy pótolhatatlan a részem itt a közösségben. Tudod, lehet, hogy ezt mondod. És lehet, hogy azt mondod, hogy én ezt nem tudom. Amit mondhatsz ehelyett, ez rendben van egyébként, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem tudom. De amit mondhatunk az, hogy de akarom. De akarom. Róma 13:17, és ez az életünknek minden helyzetére igaz. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, én ezt nem tudom, én képtelen vagyok, én gyenge vagyok ehhez. Uram, tudom, hogy ezt ebbe az irányba kéne menni, vagy ezt kellene tennem, de nem tudom, gyenge vagyok hozzá. Tapasztaltad ezt már? Találkozol ezzel nap, mint nap? Uram, én ebbe ismét elbuktam, és biztos el fogok bukni. Ugyanakkor tudom, hogy Isten hív erre. Hív ebbe az irányba, és ezt mondja Róma 13:14, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tudod, hogy öltözhetem fel az Úr Jézus Krisztust? Például. Úgyhogy azt mondom, hogy én nem tudom, de Uram, akarom. Tudod, rendben van, hogy a tapasztalatunkban azzal találkozunk, hogy nem tudjuk, vagy gyengének érezzük, vagy képtelennek magunkat. De tudod, hogy öltözöm fel Krisztust? Hogy azt mondom, hit által, hogy de akarom. És ezzel Jézusnak utat adok. Ezzel Jézusnak utat adok az életemben. Utat adok arra, hogy megtegye bennem. Utat adok arra, hogy megtegye azt, amit én nem tudok. És azt mondja, hogy és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Igaz, hogy nem azt mondom, hogy nem tudom, hanem azt mondom, hogy Uram, de te tudod. És akarom, hogy megtedd bennem. Akarom, hogy megtedd bennem. És gondoltam Dávidra, aki ott volt a filiszteusok tábora, rához közel, Góliáttal szemben. És Dávid, hogy olvastam a történetet 1 János 17-ben, ő igazából felöltözte Krisztust. Körülötte mindenkiben a kétely volt az Úr. Biztos ismeritek jó néhány a történetet. Mindenki félt, mindenki reszketett. Megfélemlítő volt ez az óriás Góliát. De Dávid felöltözte Krisztust. És nem táplálta a hitetlenséget, hanem felöltözte Krisztust. Elkezdett visszagondolni arra, hogy Isten miket tett már meg az életében. Elkezdett visszagondolni arra, hogy az oroszlánnal elbánt, ahogy a elefánttal? Nem az elefánttal. Medvével elbánt. És nem táplálta a régit, hanem visszaemlékezett az Úr tetteire az életében. És egy Sámuel 17-ben olvashatunk erről. Az óriás hangja volt meghatározó körülötte, és lehet, hogy megtalálod magadban ezt az óriást, aki, ahogy hallottuk az elmúlt hetekben is, meg akar akadályozni abban, hogy oda tudj menni valaki az, akit még nem ismersz. Hogy kifejez valamit valaki felé, Isten szeretetéből valaki felé. Lehet, hogy ott van az óriásnak a hangja, ami meg akar akadályozni abból, hogy lépj egyet. A Dávid egy ilyen helyzetben volt. Nem voltak körülötte jó példák, senki nem bátorította őt. De Dávid felöltözte Krisztust. Felemelte a tekintetét Istenre. És arra gondolok, és tudjuk, hogy a győzelem volt azon a napon. Tudjuk, hogy Isten egy csodát tett, és egy parittyából elinduló kavicssal Góliátot megölte. És csak arra gondoltam, hogy az, ahogy mi igent mondunk Istennek, és azt mondjuk, hogy Uram, használj engem. Tudod, ezzel megmutatkozik Isten hatalma. Dávid ott azon a napon azt mondta, hogy Uram, szeretném, hogy az én részem lelepleződjön itt. Hogy amire engem akarsz használni, az lelepleződjön most itt ezen a mezőn. Vágyott erre. És ugyanezt történik velünk, amikor igent mondunk Istennek, hogy kilépjünk a kis komfortzónánkból hitáltal. Istennek a csodája lepleződik le. Istennek a hatalma mutatkozik meg. Ahogy amit az előbb említettünk, 1 Korintus 14, arról ír Pál, hogy amikor az építést választja egy gyülekezet, a szeretetet választja egy gyülekezet, akkor bejönnek mások kívülről, és Isten megragadja őket. Ott akkor azon a mezőn Istennek a csodája történt Dávidon keresztül. És ma itt 2014-ben Isten csodája történik meg rajtunk keresztül, amikor azt mondjuk, hogy Uram, veled képes vagyok. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, én nem vagyok képes, de akarom, hogy te megted rajtam keresztül, és lépek. És bízom, hogy te ott leszel, és bízom, hogy te szolgálni fogsz rajtam keresztül. Te fogsz valamit adni annak a testvérnek. Máté 16:18-ban azt olvassuk, hogy Isten felépíti az ő egyházát, és a pokol kapui sem vesznek rajta hatalmat. És ebben lehet neked és nekem részünk. Isten építi az ő egyházát, és neked és nekem részünk lehet benne. Zakariás 4 azt mondja, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellemem által teszem ezt. Tudod, ahogy említettük az elején, Isten szeretete. Isten az ő szeretetével munkálkodik. Megtör csontokat. Megolvaszt szíveket. Meggyógyít sebeket. Megváltoztat emberi életeket. Nem nagy erőmegnyilvánulásokat használ Isten elsősorban, nem nagy projekteket használ Isten elsősorban, hanem azokat a szeretet megnyilvánulásokat, amikre nekünk lehetőségünk van ő vele. És a házi csoportokon belül is ezzel szolgálhatunk egymásnak. Sok kegyelmet, sok irgalmat adhatunk egymásnak. A törvénynek a talajáról csak átléphetünk arra a talajra, ahol azt mondjuk Istennek, hogy Uram, taníts engem, hogy mit jelent ma megnyugodni a te kegyelmedben. Taníts engem erre, Uram. Leplezd le ezt nekem. És 1 Korintus 13 végén azt olvassuk, hogy megmarad a hit, a remény, a szeretet, és ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Hogy elsősorban mi nem projektek felül vagyunk izgatottak, mert az nem marad meg önmagában, hanem felemeljük azokat a tetteket, amiket a szeretet által tehetünk. És lehet, hogy ott van mellettem valaki, akiről nem gondolnám, hogy az sokat jelenthet neki. Ott van mellettem valaki, akiről nem gondolnám, hogy kíváncsi erre. De Istenből kap ezen keresztül. Úgyhogy az építés szeretet által, az ajándékaink felfedezése, az ajándékaink használata. Figyeljetek, és még egy dolog. Ugyanebben a történetben Saul azt mondta Dávidnak, hogy oké, akkor menjél, Dávid. És ráadta a sisakját és a páncélját. És azt írja az ige, hogy és Dávid nem tudott benne járni. Így összecsuklott. És azt gondolom, én legalábbis, de szerintem többen ismerjük ezt a sisak és páncél szindrómát. Ami alatt azt értem, hogy ránézek a testvéremre, ránézek valakire, és azt mondom, hogy fú, ahogy ő szolgál, na az már valami. Igazából nekem is úgy kellene szolgálni. Nekem is valami olyat kéne. Valahogy úgy kéne csinálni, úgy kéne tudnom csinálni. És Dávid azt mondta, hogy nem, ezt én leveszem. Leveszem ezt a sisakot, leveszem ezt a páncélt, mert Isten egy egyedinek teremtett, és egy egyedi ajándékot adott nekem. Úgyhogy soha ne arra nézz, hogy a melletted lévőnek ugyan nyilvánul meg az ajándékja. Természetesen követünk példákat, és tanulni akarunk olyanoktól, akik előttünk járnak, de egyediek vagyunk, egyedi az ajándékunk, és egyedi az, ahogy minket Isten használni akar. Úgyhogy nagy áldás ez, hogy van egy egyedi részünk. Amen. Amen. Szepi, megtanít.
Drága atyám, köszönöm neked, hogy szóltál hozzám, és felnyitottad a szememet, és megérintetted a szívemet, és tanítottál. A szívemhez beszéltél, nevemen szólítottál, törődtél, és vezetsz. És köszönöm neked, hogy egyedivél alkottál. Hogy nem kell olyannak lennem, mint bárki más ezen a világon. Hanem te formálsz egy valakivé, Atyám, ez pedig Jézus. És abban vagyunk egyediek, ahogy őre hasonlítunk, ahogy őt tükrözzük. És azért adsz nekünk ajándékokat, ezen keresztül is formálsz minket, és hasznosak vagyunk mások életében, gyülekezet életében. Istenem, csak kérlek, hogy segíts nekem elrejteni a te igédet, a szívembe zárni, megőrizni, hasznossá tenni, hagyni, hogy átjárjon a te igéd ereje, szabadítása, hogy beíródjon a szívembe, a szívem hústábláira, hogy alkalmas és alkalmatlan időben megnyilvánuljon ez az életembe, hogy élet legyen az az ige, amelyet te szóltál, amelyet te tanítottál, ahogy te formálsz engem. Köszönöm, Atyám, hogy bármikor, amikor ide jövünk, összejövünk, és rád nézünk, és rátekintünk a te fiadra, akkor megérintesz minket. Nem kell ugyanannak lennünk, akik voltunk, hanem te vezetsz minket. Te vezetsz minket. Jézus, köszönjük ezt a mai estét, és továbbra is csak szeretnénk kifejezni a hálánkat neked. Mindenkor, most is. Jézus nevében. Amen.
Kérlek, hallgassátok ezt a dalt, ha tudjátok, énekelhetitek.
Tart még a küzdelem, vihardul ellenünk, milyen a szívünkben, nélküled nem nyerünk, letesszük most a fegyverünk, meghajtjuk térdünk, neked adjuk mindenünk, mindenünk, meghajtjuk térdünk, a harcnak vége. Élhetünk. Tart még a küzdelem, vihartul ellenünk, milyen a szívünkben, atyuk, tértünk neked, atyuk, mindenünk, mindenünk. Meghajtjuk, tértünk, a harcnak vége győztesen élhetünk.
Köszönjük nagyon. Tedd fel a kezed, hogyha Isten szolgált feléd így ma este. Valamilyen módon is. Szólt hozzád, megérintett, a tekintetedet magára vonta. És csak mondd el neki, hogy Atyám, hálás vagyok neked ezért, hogy te gondoltál rám, és törődsz velem. Úgyhogy tényleg csak így nagy hála és nagy köszönet neki a szolgálatáért felénk. Úgyhogy itt vagyunk, még ne szaladjatok haza. A foci meccs már csak 12 perc múlva kezdődik, még nem kell rohanni, még bőven van idő. Van hátul szendvics, maradjatok közösségem, tea, kávé, és ha meg tudod osztani valakivel azt, amit így ma kaptál Istentől, akkor csak tudd, hogy fokozni fogod ezt, úgyhogy el vagyunk bocsájtva.